A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
A mikrofonnál Lakatos László, köszöntöm a hallgatókat. A nap vendége ma este itt a Trend FM-en, Szantó Martin, a Makronóm Intézet vezető elemzője. Szervusz, jó estét!
Jó estét, és köszöntöm a hallgatókat.
Most jelent meg egészen friss, mondhatni friss, ropogós az a tanulmány, amelyet, ha jól tudom, te jegyzel.
Igen, és a gazdaságpolitikai csapatom.
Amelynek címe, aki kimarad, lemarad, a zöld energia a magyar gazdaság jövője. Ez egy ilyen szép somás mondat, és erről nagyon sokat hallunk is, de akkor menjünk bele a részletekbe. Egyrészt milyen példákat vizsgáltatok meg ahhoz, hogy ezt a kijelentést oda lehessen vigyeszteni a tanulmány élére?
Hát elsősorban megvizsgáltuk magát a globális trendet, ugye? Azt látni kell, hogy a világon azért nagyon kevés dologba értenek egyet az országok, de ezen kevés dolgok egyike az, hogy át kell állni a zöld energiára. Tehát egy zöld átállás zajlik most a világban. 2016-ban a párizsi megállapodás ennek nevet is adott gyakorlatilag. Tehát a zöld átállás gyakorlatilag onnantól már borítékolható, és a világ elkezd átállni erre a zöld energia felhasználásra, aminek óriási nagy gazdasági következménye lesznek, teljesen átalakulnak bizonyos szektorok. Vannak szektorok, amelyeknek az értéke le fog csökkenni, és vannak, amelyek felerősödnek majd a világban. Különböző országok más-más stratégiákat dolgoznak ki ezeknek a megvalósítására. És hogy vizsgáljuk a trendeket, azt azért látni kell, hogy például Európa az egyik legambíciózusabb terveket fogalmazta meg, ugye 2050-re nettó kibocsátás semleges akar lenni. Tehát, hogy a károsanyag kibocsátás nettó zéróra akarja levinni 2050-re. Ugye ez egyik legambíciózusabb cél. Na most azt látni kell, hogy tervek és álmok vannak, azért technológiában még az Európa önmagában nem tartott, hogy ezt önmaga megvalósítsa.
Na most itt a nagy kérdés, illetve a kérdés cunami, amit kiváltanak ezek a kijelentések, mert ugye egyik oldalról azt tapasztalja az ember, hogy bizonyos tekintetben, vagy bizonyos iparágokban, bizonyos országokban valóban átgondoltan megkezdett zöldítésekkel tulajdonképpen üzletet lehet csinálni. Tehát, hogy nem csak, hogy plusz teher lesz, mint amit nagyon sokan, főleg Európában tapasztalhatunk, hogy például jelenleg az európai adófizető cégek vannak a leginkább sújtva azzal, hogy ők megpróbálják betartani ezeket a követelményeket, és sokszor hát versenyhátrányba kerülnek a saját piacukon a kívülről jövő árukkal szemben, mert hogy őket duplán sújtják ezek a történetek. De hogy a kérdést meglegyen, amit szándékoztam itt föltenni, hogy ez most már kijelenthető, hogy tulajdonképpen a zöldítés az akár jó üzlet is lehet, vagy még ezen mindig folyik a vita, és ez egy muszáj történet. Mert ugye mondom, nagyon sokszor úgy éli meg az ember, hogy ez egy muszáj és egy politika által diktált követelmény, aminek kelletlenül sokszor ilyen greenwashing megoldásokkal próbálnak a különböző iparágak megfelelni, miközben köszönik szépen, például pont a kínaiak, akik a legnagyobb szennyező hírében állnak, az élére álltak ennek a dolognak egy évtized alatt, ez ahhoz kellett, hogy például rákvárosok legyenek, ugye hallottuk ezeket a rettenetes híreket, szóval akkor most ez már eldőlt, legalább ez a része a vitának, hogy ez üzletből is művelhető, tehát ez előnyé kovácsolható, többszörös előnyé?
Abszolút, ez az adott ország hozzáállásán múlik, hogy ebből előnyt tud kovácsolni, tehát csak a zöld átállást arra az oldalról ragadja meg, hogy mint fogyasztó átáll a zöld energiára, hát az nem olyan nagy biznisz, tehát azért nyilván azokat a technológiákat meg kell vásárolni, azokat fenn kell tartani. Az is hosszú távon kifizetődő tud lenni, mert nyilván tud diverzifikálódni például a külső energiaimportőröktől, tehát csökkenteni tudja a függőségét. Ugye látjuk, hogy az orosz-ukrán háborúban is ugye Oroszországtól való leválás óriási anyagi áldozatokkal jár, és a zöld átállás ezen is tud könnyíteni hosszú távon, de az igazi üzlet nem itt van, hanem ott, hogyha ezeket a technológiákat előállítja az adott ország. Gyártja, beszerzi az alapanyagot, legyártja ott, vagy akár fejleszti. Tehát, hogy például olyan új fejlesztések, hatékonyabb napelemek például, vagy hatékonyabb szélerőművek, vagy bármilyen technológia, ami a zöld átálláshoz kapcsolódik. Itt lehet említeni például az elektromobilitás. Nagyon fontos, hogy ahhoz, hogy átálljunk, ahhoz teljesen a járműipart át kell alakítani. És egy nagyon fontos pont, mert ha az ország nem adja meg ezeket a feltételeket, akkor ezek az autógyártók ki tudnak onnan vonulni, keresnek egy jobb, olyan szempontból jobb országot, ahol ezek a feltételek megvannak. Tehát ez egy olyan olyan szintű változást hoz a világban, mint amilyen a járműipar hozott az 1900-es évek elején. Tehát, hogy egy mobilitás elindult a világban, most pedig egy elektromobilitás, illetve egy zöld átállás, tehát ez még talán még nagyobb is olyan szempontból, hogy ez nem csak a mobilitást érinti, de például az energiatermés, az energiafogyasztás, az energiatárolást, az élet minden aspektusát gyakorlatilag az ipartól a kisfogyasztókig mindenkit érint, és nagyon jól mondtad, Kína ebben élen jár. Tehát Kína például igaz, hogy nem ígér semmit, nem tesz ígéretet, hogy én így állok, úgy állok, én x év múlva már nekem ekkora százalékos lesz a megújuló az energiamixemben. Vannak ígéretek, de nem vállal olyan szintű kötelezettséget, mint amilyeneket mondjuk a COP28-on sokan vállalnak, vagy sokan elmondanak alapvetően ezek a klímacsúcsokon, hogy igenis akkor 5 év múlva ilyen szintre emelem mondjuk a megújuló energiát az energiamixembe. Kína inkább azt csinálja, hogy rendben, akkor én majd előállítom és kínálom nektek ezt az olcsó, a lehető legolcsóbban ezt a technológiát.
Na most igen, ez egy izgalmas kérdés, és szerintem erről sokakkal beszélgettünk már, de szerintem itt is érdemes nyitni ennek egy topikot, és nem biztos, hogy bár lehet, hogy foglalkoztatok ebben a tanulmányban majd. Ha igen, akkor arra térünk ki, ha nem, akkor biztos, hogy érintette legalább az anyaggyűjtés során előkerült ez a probléma. Németország az egyik legjobb példája annak, hogy hogyan kell az élére állni ennek a dolognak politikailag. És szerintem, és ez most a jelenlegi német gazdasági adatokból sajnos látszik, hogy hogyan kell gyakorlatilag a saját iparunkat, hát hogy mondjam, lenyomni. Hogyan kell jól megtámogatni a napelempiacot, majd utána mégsem a német napelemipar lesz ennek a nyertese, hanem a kelet-ázsiai napelempiac, és lehetne ezt sorolni. De gondolom, itt több ilyen probléma is előjött. Ezzel foglalkoztatok.
Igen, tehát ezt látni kell, hogy ezek az energiaforrások, ezek rapszódikus jellegűek. Tehát ezek ha süt a nap, akkor nagyon-nagyon van, ha fúj a szél, akkor nagyon sok energia van, de ezek időszakosak. Tehát ebbe két dolog kell. Kell egy energiatároló kapacitást képíteni, és a másik nagyon fontos, hogy kiegyenlítő energiát kell biztosítani, amit az atomenergia tud a leginkább biztosítani. És ugye látjuk most a legutóbbi klímacsúcson Dubajban, 22 vezető ország aláírta egy olyan megállapodást, amely szerint 2050-ig meg háromszorozzák a nukleáris energiakapacitásokat. Tehát mindenki látja, hogy a leginkább zöld, de stabil energia az a nukleáris energia, mert kiegyenlítő energiának tökéletesen tud szolgálni a napelem és a szél és a hidro és a satöbbi megújuló energiaforrások mellett, amelyek ugye nem állandóak. És egy megfelelő nukleáris energiakapacitással ezek tökéletesen kiegyenlíthetők, ezek az ingadozások. És ez látszik mostan a legújabb trendeken, illetve hát ugye most ugye a klímacsúcson is, hogy 22 ország elköteleződött, hogy háromszorozzák ugye a kapacitásaikat. Tehát ez az irány gondolom már nem fog visszafelé. Most Németország egy ebből a szempontból rossz példa, mert ők ugye beleálltak abba a teljesen zöld és mindent elutasító politikába, hogy ők nem szeretnének atomenergiát. Ott is ugye nyilván vannak ellentétek a német kormányon belül, de jelenleg azt látjuk, hogy ő rajtuk kívül mindenki úgy gondolkodik, hogy kell a nukleáris energia, mint kiegyenlítő energia, és így tud a gazdaság szépen fokozatosan átállni a maga tempójában a megújulókra.
Hát különösen úgy, hogy ugye ott az autóipart is erősen érintik ezek a változások, meg a szabályozás, úgy, hogy egyébként talán egy kicsit a saját erejétől eltelt német autógyártók azt gondolták, hogy hát majd ők mindig nyomást gyakorolnak egy kicsit a döntéshozókra, nem kell annyira foglalkozni ezzel az elektromobilitással, aztán egyszer csak a kínaiak berúgták az ajtót, sőt, hát Ázsiából gyakorlatilag mindenki berúgta az ajtót, tehát elektromos autót, ha most veszünk, ennek 90%-a valamilyen ázsiai alkatrészből áll. Tehát, hogy hiába gyártják itt őket Európában, Ázsiából jön például az akkumulátor, vagy egy csomó minden alkatrész. Na, tehát akkor visszatérve, ebben Európa hogy áll egyébként?
Igen, tehát a német autógyártók, ha lehet így fogalmazni, kicsit álomba ringatták magukat abban, hogy ők ugye nagyon élen jártak a belső égésű motoros technológiában, tehát köröket vertek az összes többi szereplőre, de még az amerikaiakra is. És nagyon jól álltak, és nem akartak ezt a pozíciót elengedni. Ez olyan, mint amikor egy rossz befektetésben az ember pumpálja pénzt, és már annyit belepumpált, hogy már úgy van vele, hogy csak beindul, csak jó lesz, de az igaz, hogy ez a trend, ez a zöld átállásos elektromobilitásos trend azért nem most kezdődött, tehát itt már régóta beszéltek róla, és a kínaiak időbe léptek. Onnan indult Kínában a sztori, hogy elkezdték felvásárolni a nyersanyag kitermelő helyeket, tehát ők bevonultak Afrikába, bevonultak Közép-Ázsiába, bevonultak Dél-Kelet-Ázsiába, és tudták, hogy mik azok a kritikus nyersanyagok, amelyek a zöld átálláshoz kellenek. Ilyen például ugye a réz, a lítium, nikkel, kobalt, ritka földfémek, ezeket gyakorlatilag mind Kína uralja. Ha nem is a belső, tehát nem Kína területén, bár a ritka földfémek többnyire Kína területén bányásszák, de azok a bányák, amelyeknek a kapacitásai a kritikus nyersanyagokat, a világot ellátják, ezek mind kínai kézben vannak, és gyakorlatilag megkerülhetetlen szereplője ma már a zöldátállásnak Kína.
Na jó, akkor itt már szorosan kapcsolódunk a kutatásotokhoz. Ugye a legelején mindjárt van egy ilyen további kijelentés, hogy a zöld átállás az stratégiai cél. És ugye ezt a kormányfő is többször elmondta, hogy Magyarországnak ez egy stratégiai célja. Látjuk is a beruházásokat, ebbe az irányba haladnak a legtöbb. Na de, az előbb mondtad el a kulcsmondatot. Kína uralja a nyersanyagpiacot. Ez egy újabb kitettség lesz? Vagy hogy lehet ebből úgy kijönni, hogy nyereséggel?
Kínának szüksége van a nyugati technológiára, tehát akármennyire
annak is... ellenére, hogy például elektromobilizációban élen járnak ebben a technológiában?
Igen, vannak olyan technológiák, amik élen járnak, de vannak olyanok, amiknek szükség van az európai mérnökökre, az európai szaktudásra. Azért a járműipar önmagában azért alapvetően egy európai, mondhatni európai találmány, vagy Európa legnagyobb büszkesége maga a járműipar. Igaz, hogy csökken már a globális részesedése, de azért a mérnökök, meg a fejek, azok, akik tervezik ezeket az autókat, azok, akik fejlesztik, akik élen járnak, akár a olyan kényelmi megoldásokban, amik tényleg még 10-20 évvel ezelőtt még teljesen futurisztikusnak tűnnek, azokat általában itt fejlesztik Európában. Kínának is az az érdeke, hogy együttműködjön ezeken a nyugati váltókkal, ha és amennyiben a nyugat is engedélyt szeretné ezt az együttműködést. A zöldátállásnál mi a makromintézetnél úgy látjuk, hogy nagyon nincs választása a nyugati cégeknek, tehát az a legjobb, hogyha együttműködnek. Na most Magyarország ebből a szempontból egyfajta találkozási pont tud lenni. Ugye a nyugati és a keleti high-technek a gyakorlatilag a találkozása, mert ugye egy energiatároló rendszerek is a legfejlettebbek, ugye a kínai gyártók, illetve a dél-koreai gyártók, vagy a japán gyártók, ezek is keleti cégek, és itt Európában itt tudnak találkozni leginkább a nyugati cégekkel. Például ugye Kínán és Németországon kívül csak Magyarországon van jelen a három nagy német autógyártó, például a Volkswagen, a Audi formájában ugye a Volkswagen, a BMW ugye most fog egy gyárat építeni, illetve ugye a Mercedes. Tehát minden adottság afelé mozdítja a kínai befektetőket, hogy Magyarországot válasszák ebben a kialakult geopolitikai versengésben. Magyarország egyfajta kapcsolódási pont tud lenni ebben a helyzetben.
Na és akkor itt van az a kérdés, amivel rögtön megnyitottam ezt a beszélgetést, hogy gazdasági lehetősége, vagy pedig egy plusz irgalmatlan költség ez a zöld átállás. Jelen pillanatban valószínű, hogy költség mindenkinek, erről beszéltél is, illetve hát látjuk, hogy az itthon is bizony bele kell nyúlni a pénztárcába ahhoz, hogy az ember aztán valamivel környezetbarátabb módon tudjon működni. Milyen példák mutatják, van még egy kis időnk a hírekig, szóval hogy milyen példák mutatják azt, hogy igenis érdemes ebbe többet belefektetni? Mert ugye a kínai példákat még azért ne hozzuk, mert ugye Kínáról azért látjuk, hogy ott szinte korlátlan kormányzati pénz van, ott ha kijelölik az utat, arra tart az egész ország, tehát ott nincs annyi önálló kezdeményezés. Tehát ott a párt eldönti, hogy ez van, akkor az van, és nagyon későn derül ki, lásd például a szellemvárosokat, hogy egy belső stimulus az éppen jó irányba visze, vagy rossz irányba. De hogy kérdésem legyen, a világ másik részén látszanak-e már ezek a példák, hogy jó biznisz a zöld átállás?
Hát én azt látom például az energiatároló rendszerekért, megy az óriási verseny. Tehát Németország is kapkod utánuk, de például Mexikó is nagyon jó példa, ahol gyakorlatilag ugye az amerikaiak az infláció csökkentő törvénnyel extra támogatásokat adnak azoknak a vállalatoknak, akik az amerikai kontinensre települnek át. Tehát ez nem föltétlen az Egyesült Államokat jelenti, hanem például Mexikóta sokkal olcsóbb a munkaerő. És ők is óriási nyer, sorban nyílnak Mexikóban az újabbnál újabb óriási nagy ipari parkok az amerikai határ mellett, ahol kínai cégek vannak, és a beszállítói pedig amerikaiak. Tehát nagyon érdekes a dolog, hogy ott is van egy olyan fúzió, ahol beszélünk itt az amerikai és kínai leválásról, meg szétválásról, meg decoupling, de-riskingről, és mégis látszik, hogy azért Mexikóban például összefonódnak. Tehát a kereskedelem most már többnyire úgy fog kinézni, valószínűleg Európára is ez igaz lesz, hogy nem nagyon fog bővülni Kínával, de lesznek olyan közvetítő országok, olyan köztes területek, például Mexikó, vagy az ASEAN térség, vagy a Dél-Kelet-Ázsia, nagyon jó példa, Indonézia, Vietnám, amelyen keresztül ők ugyanúgy kereskedni fognak, vagy például Indián keresztül. Tehát lesznek egy beiktatott, ugye a geopolitikai konfliktusok miatt kell egy beiktatott közvetítő ország, aki viszont nagyon jól jár ezzel, mert mind a két irányból tudja növelni a kereskedelmi volumenit, az FDI, tehát a külföldi működőtőkét be tudja vonzani, és Magyarországnak is ezért lehetőség ez, mert nyugatról is tud jönni működő tőke, keletről is tud jönni működő tőke, és ott fúzionál az országban, és ez egy olyan ipari ökoszisztémát is magával tud vonzani, persze kellő gazdaságpolitikai megtámasztásra, egy olyan ipari ökoszisztémát, amely magas hozzáadott értékű munkahelyeket hoz létre. Például a kutatásfejlesztésben, vagy a félvezetőgyártás, vagy szoftverfejlesztésben, tehát olyan magas hozzáadott értékű munkahelyeket, amelyek mind kapcsolódnak ezekhez az iparágakhoz.
Ez mekkora piac lehet a következő évtizedekben?
Maga a teljes zöld átállás. Most jelenleg olyan, az Oxford Economist csinált erre egy nagyon jó kis kalkulációt, tehát maga a zöld átállás jelenleg olyan 1300 milliárd dolláros már most, de ez több mint 10-szeres, 13 ezer milliárdra fel tud kúszni 2050-ig. Mert ugye megvannak a célkitűzések, ezeket meg kell valósítani ahhoz, hogy tényleg akár nettó zéró kibocsátások legyünk, vagy például a párizsi megállapodás szerint másfél fok Celsius közelébe tartsuk a
ez globális felhőt.
Ez már nem sikerült, de a 2% alatt tartás az ahhoz fog, a körömmel ragaszkodnak az országok, és a lényeg az, hogy ezekhez kapacitás kell, ezekhez építeni kell, munkahelyeket kell teremteni. Ez egy óriási üzlet, egy óriási átalakulás. Szokták mondani nagy elemzők, hogy ilyen 150-200 évente van egy ilyen ipari, ha nem is forradalom, de maga egy fordulat, egy átállás. Bizonyos iparágak lejjebb csökkennek, és bizonyosok felértékelődnek, és ez egy olyan fordulat, amely az elkövetkező 100-200 évre meg fogja határozni az ipari struktúrákat.
És egyébként a kutatás közben az derült ki, hogy most már ez tűnik a végleges útnak. Ugye itt menet közben, sőt, tehát most is sokan ütik a vészharangot, hogy hát igen, jó pofa dolog ez az elektromobilitás, csak a másik oldalról tesszük tönkre magunk. Meg a földet. És lehet, hogy most itt valamennyi kibocsátás csökkentés lesz ennek az eredménye, de még ez is kétséges sokak szerint, de a másik oldalról meg lehet, hogy belelavírozza magát a világ egy olyan zsákutcába, ahonnan irtózatos költség lesz majd kikecmeregni.
Igen, önmagában az, hogy az elektromobilitásra teljesen átállunk, az önmagában nem fogja megoldani a globális problémákat. Nagyon fontos az újrahasznosítás. Tehát az, hogy eztelenül bányásszuk kifele ezeket a nyersanyagot, mert ugye óriási nagy, tehát egy elektromos autónak sokkal-sokkal több kritikus nyersanyagra van szüksége, mint egy normál autónak. Részből is több száz kiló nikkel, kobalt, lítium, tehát ezek mind-mind olyanok, amik kibányászása azért, annak van környezeti terhelése. És ezért kell, nagyon fontos az újrahasznosítás, és az is egy olyan potenciális piac, ami még kiaknázatlan. Tehát 2025-ig 4 gigawattnyi kapacitású energiatároló rendszereket mondanak, hogy annyit hasznosítanak újra, na most ez 2050-re 400 gigawattra is felkúszhat. Tehát, hogy óriási nagy potenciál van benne. Ez mind azon múlik, hogy az országok és a kormányok miben látják a növekedés lehetőségét, és miben investálják azokat a beruházásokat, vagy mi az a támogatási rendszer, amivel tudják ösztönözni azokat a külföldi cégeket, akik vagy belföldi cégeket felfuttatni, amelyek ezekbe sokkal nagyobb szeletet ki tudnak hasítani, mint például maga az országnak a globális részesedése. És Magyarországnak is ebben van például egy nagy lehetősége. Csak az energiatároló rendszerek például a McKinsey becslése szerint 2030-ra 400 milliárd dollárosak lehetnek. Na most a teljes magyar GDP 180 milliárd dollár körül van. Tehát ha ebből egy 10%-ot is ki tudunk hasítani, már az is 40 milliárd dollár. Tehát ebben rejlik valójában az igazi ereje.
Hát akkor most tartunk egy rövid szünetet, meghallgatjuk a híreket, és a hírek után innen folytatjuk beszélgetésünket Szántó Martinnal, a Makronóm Intézet vezető elemzőjével. Kérem, akkor is tartsanak velünk.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.